Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Business Flow 8 üzleti közösség vállalkozás fejlesztési podcast sorozata, és ebben a podcast sorozatban nagyon fontosak a portrék. Ma egy olyan vendégem lesz, aki nem csak vállalkozó, hanem ismert gasztronómiai szakember, de nagyon sok köze van a saját és a felesége okán is a művészethez. A Borkonyha és a Textúra éttermek séfe, számos televíziós műsor szakértője, sztárja. A mai vendégem Sárközi Ákos. Nagyon érdekes, ahogy a te életedet most egy kicsit boncolgattam, meg nézegettem, hogy az emberek a fiatalkori vágyai azok hogy jelennek meg esetleg később az életében. Mert eredetileg nem séf akartál lenni, hanem fotós, ugye?
Igen, pontosan, és milyen furcsa a világ, hogy aztán kikötök egy olyan világba, aminek ugyanakkor mégis van valami köze a vizualitáshoz, és lehet, hogy pont ezért mentem a vendéglátósuliba.
Kezdjük az elején, miért akartál fotós lenni?
Apukám nagyon szeretett mindenfajta televízió, videó és fotó világban tevékenykedett, és az első gépet is tőle kaptam, egy orosz Zenit fényképezőgép, ilyen fotópuskával, volt saját laborom, és én nagyon szeretem azt a fajta világot, mert egy picit ilyen, mondjuk azt, hogy zárkozott fiú voltam, szerintem a mai napig is egy zárkozottabb alkat vagyok, de akkor nekem nagyon jó volt elvonulni a kis laboromban, megcsinálni a képeket, szociófotókat nagyon szerettem, a fekete-fehérben fotózni nagyon szerettem. És ezt a világot azt gondoltam, hogy számomra egy ilyen szuper jó dolog lesz. De nem találtam magam mellé egy gyakorlati oktatót, nem ismertem senkit.
Nem volt fotósuli, vagy
ne,
valami
ilyesmi? Volt fotósuli, de a fotósuliba úgy tudtam volna jelentkezni, hogyha már van gyakorlati oktatóm, hogy ők nem tudnak biztosítani nekem, hanem nekem kellett szereznem. De nekem semmilyen ismertségem nem volt ilyen szempontból, és nem tudtam. Ilyen
így halál a karrierje egy potenciális világhírű fotósnak?
Ez így van, de nem baj, legalább lettem nagyon jó. Mondjuk azt, hogy szakács.
Na most egyébként ez egy nagyon fontos, amit mondtad, hogy nem baj. Tehát ezek szerint te, neked ez már nem fáj.
Nekem mert... akkor sem fájt, mert én azt gondoltam, hogy meg tud maradni nekem ilyen hobbiként, meg tud maradni. Én azt gondolom, hogy ha valaki egy szakmát választ, és mondjuk nem éri el, attól még megmaradhat hobbinak, megmaradhat egy másfajta szenvedélynek, legalább egy picit úgy gondolkodtam, már fiatalon is, hogy lesz egy szakmám, amiből mondjuk attól a hétköznapot tudom élni, tudok egy egzisztenciát felépíteni, és van mellette egy hobbim, ami meg kiegészít én kis életemet.
Jó, csak azért is mondom ezt, mert van, aki egész életében azon, de hogy igen, ő szeret, de valójában mindig nem fotós szeretett volna lenni. De akkor ez neked nincs, akkor ez a helyén van. Tehát akkor
szerintem maximális.
Fotózol manapság még egyébként?
Hát ha évit kérdezed a feleségemet, akkor azt mondom, hogy soha ne fotózzak, mert mindig valamilyen nagyon rossz képet készítek róla, és így szívja a véremet. Az igazság, hogy most már nincs rá időm és érkezésem, hogy most így a fotóval foglalkozzak.
Nagyon-nagyon egyszerű lenne azt mondom, hogy ételt kéne legalább fotóznod, de ugye az meg egy nagyon nehéz műfaj, meg
valóban időigényes. Nekem barátok vannak, akik csinálják ezt, és úristen.
Hogy kerültél akkor a gasztronómiába?
Nagyon egyszerűen. Én édesanyámmal nevelkedtem, és ő nevelt minket a nővéremmel, és mivel nővérem egy nagyon fiatal, kis tinédzser volt abban az időszakban, falták a figyelem középpontjába került, és a férfiak nagyon udvaroltak neki, és mindig elment mindenhova bulizni, randizni, hát fiatal volt, 10 éves, és én maradtam mindig az a fiatal ember, aki beszorult a konyhába, én segítettem anyunak, és én nagyon-nagyon szerettem ezt a fajta világot, és onnan jött az ötlet, hogy fiam, mi lenne, ha elmennél szakásnak, mindig lesz mit enned, melegbe vagy, van munka, és baj nem lehet. És így kezdődött.
Hát melegbe, de azért az 50 fok azért az több mint meleg. A szószoros értelemben végigjártad a szamárlétrát, ha jól tudom. Még addig is, hogy fakanállal akartak kikergetni a konyhába.
Ajaj. Hát igen, azt gondolom, hogy mindenkinek van valamilyen tapasztalata, vagy látott filmbe, vagy olvasott esetleg egy konyhavilágára, miről szól. Igen, a konyhavilága annó sem egy családcentrikus, és nem egy ilyen nagyon kedves közeg, főleg, hogyha az ember fiatal és pályakezdő, meg kell tanulni mindent. De ugyanakkor meg nagyon hálás vagyok az embereknek, akik akkor engem irányítottak egy picit, mert megtanultam mindent, megtanultam nagyban gondolkodni, megtanultam az alulról építkezve, fölépíteni a saját karrieremet, meg kell tanulni, darabolni, szeletelni, takarítani, mindent, ami hozzátartozik ehhez a dologhoz.
De ráadásul ez nem egy Michelin csillagos étterem konyhájában.
Nem,
te hol kezdtél? Hol kezdted dolgozni?
Hát évek? Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy késdobálóba kezdtem a Váci utca kellős közepén, az Alvilág, a Mafia és minden, ami csak oda tartozik, az ott volt. Aha. A Pertus Station, most már azt hiszem nem is működik az étterem. Bereznai Tamás volt az első főnököm, biztos ismerik a, nagyon sokan a televízióból is. És én imádtam ott dolgozni.
Miért?
Mert fiatalos, lendületes volt, egy kicsit izgalmas volt a sötétben, hajnal 3-4-ig dolgozni, nagyon izgalmas volt, amikor...
De nem a mafiózok miatt, hanem a...
Jó, hát dolgoztam úgy is, hogy amikor hajnal egykor bejött a, mondjuk a helyi banda, nevezzük így, és azt mondták, hogy marhapörköltet szeretnének enni, és az étlapon nem volt marhapörkölt, de hát Ákos bácsi elkezdett ott darabolni, és szeretni, és főzni, mert ők azt akartak enni. Aha. És megvárták, hogy hajnal 4-ig megfőzzem.
És marhából volt a marhapörkölt?
Persze. Aha. És ott főztem, és aztán nagyon fáradtan mentem haza a hajnalba, de megvárták.
De és szakmailag miért volt ez jó iskola, ez a hely?
Legfőképpen azért, mert nagyon pici konyhát kell elképzelni, a lépcső alatti konyha, 2-3 ember féltel maximálisan, de sok esetben csak 1 vagy 2 ember dolgozott. Így meg tudtam minden területen egyszerre saját munkámat szervezni, és ez volt nagyon jó, hogy nekem kellett mindent megcsinálni, figyelni az alapanyagokra, kiadni az ételt, megtálalni, milyen időrendben tudom kiadni az ételeket, hogy szervezzem a napi életet, vagy a napi rutint a konyhán belül, és ilyen szempontból nagyon sok mindent tudtam ott megtanulni, és 2 évig dolgoztam ott, és minden percét élveztem. Persze voltak.
Ez volt az első helyed?
Ez volt az első munkahelyem, igen.
És innen hova kerültél tovább?
Innen egy utazási irodához kerültem, a Vista Caféhoz kerültem, és ott meg azért volt nagyon jó, mert egy nagyon nemzetközi konyhát kell megismerni, és itt ismertem meg Nagy Ferencet, az első olyan igazi főnökömet, akit most te is mondtál, hogy a kanállal kergetett a konyhába.
Ő volt a fakanalas.
Ő volt a fakanalas, meg a kanalas. Egy olyan típusú embert kell elképzelni, aki ilyen forró nadrágot hordott, balettcipőben dolgozott, a hasán balettcipőben dolgozott, kis nadrágba, meg volt a pólója kötve ilyen X-el a hasán, operákat énekelt, és egy ilyen teljesen olyan világot képviselt, amit én nem tudtam hova tenni. Mondtam, hogy úristen, ki ez UFO? És olyan szemlélettel tudta vezetni, és olyan elánnal pakolt bele mindent, hogy én rögtön úgy szimpatikus volt nekem ez a csávó. Úristen, mit akar ez velem? Ez szét fog szedni. Ez nem hagy békén.
De ő hívott oda?
Nem. Az az igazság, hogy egy közös ismerősünk volt, egy fiatal lány, akivel én oda kerültem a Pertuba, ő aztán ment át a Vistába, és gondolta, hogy ha van kedvem, akkor menjek be, és akkor beajánlottam. Uh-huh. És akkor utána kerültem én oda, és én sosem jöttem ki nagyon jól Nagy Ferenccel. Nem voltunk egymásnak a szemefényei, de annyira jól tudtunk együtt dolgozni, hogy amikor Ferenc váltott az üzemi konyha irányába, akkor én voltam az első személy, aki azt mondta, hogy gyere velem, dolgozunk együtt.
Azért ez érdekes, hogy nincs meg a személyes, az emberi közös nevező, de van egy szakmai tisztelet ezek szerint, kölcsönösen.
És pont ez volt, és eznek számomra is furcsa volt, hogy nem jöttünk ki emberileg, nem voltunk barátok, de nagyon jól tudtunk dolgozni, és talán mind a ketten egy kicsit felnéztünk a másikra. Én azért néztem föl rá, mert egy fantasztikus szakmai személyiség volt. Ő pedig lehet, hogy azt a fajta, nem tudom, csibész világot, vagy esetleg rátermettséget, vagy alázatot látta bennem, amit ő mondjuk vár bárki munkatársától. De azért én mindenhol, mint egy ilyen kis fiatal titán próbáltam nem azt, hogy keresztbe tenni, de inkább arra fókuszálni, hogy én vagyok az, aki majd megmondja a tucit. Persze nem tudtam, miért tudtam volna.
És az önbizalom az meg volt.
Persze, maximálisan, de aztán persze, hogy letörte nagyon gyorsan, de sok-sok évvel később én elnézést kértem Feritől, és mondtam neki, hogy hát milyen kis hülye, kis izéje voltam, kis pisis, és ilyen szempontból nagyon sok mindent köszönt neki, és mindig el is mondom, hogy ő volt az, aki nekem megváltoztatta az egész életemet.
Most már azt is köszönöd neki, hogy megkergetett a fakanállal?
Mindent köszönöd neki.
Miért kergetett meg egyébként?
Azért, mert nem akartam megkóstolni valamit, és olyan nincs, hogy egy sép nem kóstol meg valamit.
És miért nem akartad megkóstolni?
Mert nem szerettem az alapanyagot, ilyen egyszerű. És én ott megtanultam azt, hogy sépként nincs olyan, hogy nem szeretem alapanyag, el kell tudni készíteni egy olyan ételt is, amit én nem szeretek.
És ha nem szereted, meg tudod állapítani, hogy jó-e?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nagyjából abban a szempontból, hogyha tesztelgetsz embereken, akkor igen. Alapból én azt mondom, hogy ez az étel nem jó. De hogyha megtanulod mondjuk a közízlést egy kicsit, hogy mit szerethetnek, vagy nagyobb részben mit szeretnek, akkor már sokkal könnyebben tudsz főzni.
Ez nagyon érdekes, hogy igen, tehát hogy a más fejével gondolkod. Vagy ez olyan, mint amikor bort kóstol az ember, amikor ugye picit kitöltenek a pohárba, és ugye sokan azt hiszik, hogy azért kell megkóstolni, hogy finom-e, valójában ugye azért kell megkóstolni, hogy, hogy jó-e a bor, tehát hogy nem dugós-e, stb. Igen. Tehát ez lehet a különbség, hogy meg tudál, tehát különbséget tudsz a között tenni, hogy nem jó az étel, vagy hogy neked nem ízlik.
Igen, ez egy nagyon fontos kritérium, hogyha belegondolsz mondjuk egy nemzetközi ítélés is, vagy akármikor egy jön egy tesztel egy étterembe, akkor ízlések és paponok különbözőek. Olyan nincs, hogy mindenkinek meg tudunk felelni. És ő sem azt nézi, hogy én most szeretem-e a savanyú káposztát, vagy sem. Hanem, hogy milyen technológiát használtam. El van-e készítve jól? Jól van-e megfőzve? Ezeket kell megnézni. És a séfnek én azt vallom, hogy nem szabad egocentrikusnak lenni. Nem azért főzök az étterembe, hogy mindenki hozzám jön és kóstolja meg az én ételemet, hanem azért nekem figyelnem kell a közízlésre. Mik azok a trendek, mik azok a legjobban eladható ételek is, amit az emberek kedvelnek, vagy ízpárokat kipróbálni. Nem az zárja ki, hogy nem lehet játszani, de azért figyelni kell. Mégis egy üzleti vállalkozásról beszélgetünk egy étterem életében, és nem arról szól, hogy én vagyok ott a kiskirály, és az van, amit én mondok, és mindig csak az van, hanem nekem alakulnom kell ilyen szempontból a vendég ízlések felé, és egy kicsit.
Összefoglalható röviden, hogy mit tanultál Nagy Ferenctől, túl azon, hogy meg kell kóstolni a nem szeretem ételeket is?
A maximalizmus, az odafigyelés, az emberközpontosság, ez volt a három olyan dolog, ami tényleg egy tök jó iránymutatás volt, és a későbbiben én is átvettem, persze aztán.
Te is maximalista vagy?
Nem vagyok maximalista. Nem is akarok soha az lenni.
Na ezért is kérdeztem, mert ugye maximalizmus azt gondoljuk, hogy jó, de valójában én is inkább abban hiszek, hogy optimálisan kell működni, nem maximálisan. Te mit gondolsz erről?
Nagyon sok olyan emberrel találkoztam már, aki nagyon sok mindent belepakolt, és nagyon gyorsan kiégtek, és azt gondolták, hogy a maximalizmusra mindent el lehet érni. Egy darabig el lehet érni, de abban a pillanatban, hogy kiégnek, elveszíti a teljes, nem tudom, ítélő képességét, a családját, a munkához való szeretetét, az alapanyag ismeretet, mindent, amit csak belepakolnak ebbe. És tényleg én is abban hiszek, hogy azért egy séf heti 7 napon keresztül séf. Hiába nem vagyok ment az étterembe, attól még oktatok, alapanyagot szerzek, kapcsolatokat építek. Ez mind hozzá tartozik, azt gondolom, egy vezető életébe, hogy azért van marketing, PR, tevékenység, HR, minden, ami csak hozzá tartozik, azért ezzel kell foglalkozni. Ha én 24 órában ezzel foglalkoznék, akkor már nem lennék sehol. Nem tudnék feltöltődni, nem tudnék időt és energiát a családra fordítani, aki miatt az ember igazából sok esetben csinálja. Persze, vannak egyéni érdekek, amikor azt mondom, hogy egóként, azt mondom, hogy milyen jó, hogy megismernek. Milyen jó az, hogy esetleg szakmai szempontból letettem valamit az asztalra, esetleg van egy saját szakácskönyvem. Ez mind-mind pozitív dolog, de ha ezt én nem tudom megélni pozitívan, akkor tök feleslegesen dolgoztam.
Akkor emberileg lenullázom, akkor GP.
Persze, GP. Nekem meg pont ez a legfontosabb, az emberi oldala az egész vendéglátásnak a legfontosabb része.
Egy picit még térjünk vissza ehhez a Vistára, ez az üzemi konyha, ezt így fogalmaztál,
nem,
vagy mi
ez volt? Ez még nem, utána mentem, hogy Vista Café egy étterem volt, egy nemzetközi étterem, nemzetközi étlappal, és innen váltottam én aztán egy üzemi konyhára, ami klasszikus üzemi konyha, ahol
és az nem visszalépés? Egy nemzetközi étteremből egy üzemi konyha?
De.
És miért lépted meg?
Mert hétfőtől péntekig dolgoztam, reggel 6-tól mondjuk 3-ig vagy 2-ig. És az vendéglátásban ilyen nincs. És hétvégén ünnepőpont otthon voltam. És jobban kerestem ott, mint az étteremben.
Tehát akkor ez egy gyakorlati döntés volt. Kicsit feladva egy szakmai ambíciót.
Kicsit igen, de ugyanakkor most már visszagondolva nagyon jó volt látni azt, hogy ott is nagyon sok mindent tudtam megtanulni.
Ott és mit tanultál meg?
Több dolgot is. Az első szempont, hogy nagyban gondolkodni, nagyban termelni, nagyban fölépíteni egy rendszert, alapanyagfelhasználás tekintetében, étlapírás tekintetében, a beszállítók körrel hogy tudok tárgyalni, hogy tudom érvényesíteni a saját akaratomat, és talán mi a legfontosabb, hogy ez egy olyan típusú üzemi konyhát kell elképzelni, ami nyitott volt a vendégtér felé, és amikor jöttek a különböző emberek, különböző irodákból, bankszektorból, autóipar, teljesen mindegy, a velük lévő kommunikáció. Van olyan vendégem, akit ott ismertem meg, és az összes többi éttermemben, amikor voltam, ő ott volt. Szóval ez a fajta kommunikáció, hogy a vendégeket megismertem, az ő igényeiket megismertem, ez egy fontos dolog volt, és ilyen szempontból nagyon sok mindent tanultam, és 5 évig dolgoztam ott.
Független attól, hogy ez egy úgymond üzemi konyha volt nagy létszámban, ott azért minőségi gasztronómiát kellett csinálni?
Ja, persze, persze. Uh-huh. Amellett, hogy ott most a hétköznapi, nem tudom, főzelékektől fasírtokon át, de mindenféleképpen úgy gondolkodtunk mi is, és ezért volt, hogy a Feri kezdte, a Nagy Ferenc kezdte ennek a, mondjuk azt, hogy üzemeltetését, és aztán én vettem át tőle, mint mondjuk azt, hogy konyhafőnök lehettem egy ilyen üzemi konyhába, mert azt gondolom, hogy aki elmegy egy, mondjuk egy ilyen hétköznapi étterembe, vagy egy üzemi konyhára, akkor azt gondolják, hogy minden fagyasztó dologból volt, vagy csinálnak mindent, vagy másodosztályú húsból, alapanyagból. Itt pedig pont az volt nekem ilyen szempontból fontos, hogy bármit mi is megvehettünk, persze azért mindenképpen ás szempontjából kellett figyelnünk, de jó volt, hogy nem a fagyasztottakra voltunk rá erőltetve, hanem a saját elképzeléseket lehetett csinálni, a grill dolgokba, húsokat próbálhattunk ki, alapanyagot próbálhattunk ki, persze azt meg kellett jól áraznunk, de ugyanakkor nagyon jó volt nekünk is egy kicsit így szabadon dolgozni, és fiatal volt a csapat, és ilyen szempontból nagyon élveztem. Uh-huh.
És ez 5 év volt, ha jól tudom.
5 év, uh-huh. Igen.
És akkor jött a borkonyha?
Hát nagyjából akkor én meguntam az egész ilyen típusú vendéglátást, és akkor már többre vágytam. Azt gondoltam, hogy most már kéne egy kicsit váltani. És én szállodai oldalon még sosem dolgoztam, csak tanulóként, és akkor is csak felszolgáló voltam. És azt gondoltam, hogy mi lenne, ha most elmennék szállodába, és elküldtem az önéletrajzomat a Szél Rózsa minden irányába szállodákba, és akkor kaptam egy lehetőséget, és akkor kerültem én az Alabárdos étterembe föl a Budai Várba. Uh-huh. Akkor egyik legjobb éttermébe, Bicsár Attila mellé. Uh-huh. És pont az volt, képzeld, a mozgatórugó, hogy Attila, ő mint séf, ő is dolgozott a Bankcenterbe üzemi konyhán, és számára pozitív volt az a világ, ahonnan én jövök.
Igen, az is akartam kérdezni, hogy az nem volt-e handicapes, hogy hát egy srác az üzemi konyhára, nem, hogy kerül
pont
az
Alabárdosba. Ez volt nekem a legnagyobb szerencsém, hogy ott oda mentem. Mert Attila is dolgozott, és pontosan tudta, hogy neki mit adott az üzemi konyha, mennyire szervezeten tudok dolgozni, mennyire gondolkodom nagyba, és hogy mégis tudok jó ízekkel főzni, hogy tudok effektív főzni. Uh-huh. És nála ezt nagyon sokat számított, és amikor én fölkerültem az Alabárdosba, ott születtem igazán meg.
Ez minek volt köszönhető neki, hogy adott neked olyan jogosítványokat, lehetőségeket, vagy egyáltalán annak, hogy egy ilyen típusú konyhán dolgozhattál? Tehát...
Én akkor még nem is tudtam, hogy az Alabárdos étterem létezik. Nem igazán voltam benne a gasztróvilágban, nem néztem utána, hogy mik a trendek, nem néztem, vagy nem foglalkoztam azzal, hogy kik a legjobb éttermek. És amikor oda kerültem, akkor megtudtam, hogy az ország egyik legjobb éttermihez kerültem. Olyan protokoláris vendégekkel, akit még csak el sem tudtam képzelni, kik lehetnek majd azok. Ekkor egy ilyen extra robbanásszerűen mondjuk a magyar gasztról is elkezdett fejlődni, Molnár B. Tamás, a Bűvös Szakács, mint olyan megjelenés az internet, akkor a Bocuse d'Or, akkor a hagyományos evolúció verseny, és pont abban a sűrűbe csöppentem bele, aminek részese volt az Alabárdos étterem, és részese volt Bicsár Attila, és így nagyon jó volt, hogy ebben a hogy is fogalmazzak, nem tudom, szemléletben tudtam én nevelkedni és megtanulni azt a fajta minőségi fine dining gasztronómiát magyar szinten, amit mi nagyon megszerettünk. És Attilának a habitusa, az pedig az egész vezetői attitűdmet azt meghatározza.
Vele akkor már emberileg is kijöttél?
Maximális.
Már akkor is?
Igen, már akkor is.
Vele nem utólag kellett tisztázni?
Nem, hál' Istennek nem. A mai napig nagyon jobban vagyunk.
És ő már meg se kellett, hogy kergessen.
Nem, ő még sosem kergetett meg.
Aha. Azért az érdekes volt, mert gondolom az üzemi konyhához képest itt azért nagyon mások voltak a technológiai lehetőségek is, meg egyáltalán a munkafolyamat. Meg nyilván sokkal többször változott az étlap. Tehát azért az egy nagyon... Elég nagy ugrásnak tűnik. Ugye mondtam, hogy végigjártad a Szamárlét, tehát végigjártad, de azért ez egy kívülről nézve nagy ugrásnak tűnik.
Igen, és nekem is furcsa volt, hogy mit lát bennem ilyen szempontból Attila, hogy meg tudom ezt ugrani, de látva azt, hogy az első próbanapomon már nagyon jól tudtam vinni mondjuk egy húspályát, megmutogatták, és akkor én vittem a szerviz teljes egészében. És ez neki szerintem mindenféleképpen szimpatikus volt, hogy nem megijedtem a munkától, mertem kérdezni, mertem azt mondani, hogy figyeljetek, ezt én gyerekek, én még nem csináltam soha, mutasd meg, kérlek szépen, hogy ezt nem tudom. És lehet, hogy ez a fajta alázat neki nagyon szimpatikus volt, mert én is azt vallom, hogy mindenkit mindenre meg lehet tanítani, és legfontosabb az emberi oldal, és látta azt bennem, hogy én teljesen mindegy, hogy ki a főnök, aki nekem mondja, hogy ő a főnök, akkor te vagy a főnök, nekem nem fogok én harcolni veled, nem azért vagyok itt, hanem azért, hogy tanuljak.
Ugye a filmekben, meg időnként a televíziós műsorokban is azt látjuk, hogy ez egy ilyen nagyon rigorózus, időnként kiabálós, katonás világ, ahova csak a, nem tudom kik, akik nagyon szeretik, ha üvöltöznek, velük, vagy nem tudom, igen. és amikor a tányér kiköt a kukában, amiben persze van egy kamera, hogy jól lássuk, hogy behullik minden, szóval, hogy ez a valóságban milyen? Mert ebbe azért azt gondolom, hogy ebben nem lehet élni nap, mint nap.
Az az igazság, hogy attól függ, szerintem, hogyha különböző sévekkel beszélgetsz, különböző sztorikat fognak mesélni, nekem is van egy barátom, egy olyan típusú srácot képzelj el, egy ilyen 180-190 centi, egy kigyúrt állat, kopasz, tetovált, egy ilyen, úristen, sose találkoznék vele a sötétbe. Na ez a srác mesélte, hogy ő a konyhába úgy megalaszták, hogy ráöntötték a fejére a levest, a főzeléket, a pörköt, mindent, és ő csak ott állt. Nem bántotta a séfet, pedig letépte volna a fejét 3 másodperc alatt, de pontosan tudta, hogy ő azért van ott, hogy tanuljon, és hogy beállt ebbe a sorba. Szóval vannak ilyen sztorik is. Mm. Viszont én sosem találkoztam, hál' Istennek, ilyen erőszakos és agresszív, meg egocentrikus emberekkel, és Attila sem volt ilyen.
Tehát a fakanállal való kergetés, ez nem számít annak.
Csak lájtos jelzésértékkel volt, nem bántotta. Bár, csak gyorsan visszamegyek a sztorira, az első munkahelyemen egy vendég megütött.
Jó, de hát az garázdaság, igen.
Az más volt, de utána ilyen szempontból nagyon jó, mert bevédott az egész étterem, mert utána megkeresték, és az ember visszajött bocsánatot kérni. Aha. Na mindegy, ez csak, hogy azért a vendégetesen mindig, a mafiózós étterem szempontjából. Hogy Attila egy ilyen nagyon halkszavú, nagyon csöndes sépet kell elképzelni, és ő a megjelenésével tudott már olyan légkört teremteni, hogy nem kellett kiabálni egyszer sem. Részben egy nyitott látványkonyhát kell az alabárdosba elképzelni, ott elég hülyen veszi ki magát, ha ott repülnek a serpenyők, vagy éppen kiabálás van, és a vendég meg ott ül mellettünk, én nem mennék semmit kérni, vagy nem is mondanám azt, hogy hát ezt most nincs jól megsütve, séful, mert akkor biztos, hogy hozzávágná az ételt. És én is inkább azt vallom magamról, hogy a csendes terrorista vagyok. Hogy akkor van probléma, amikor csönd van. És a nyugodtságban. Amíg beszélgetünk, amíg szól a zenedé, mindenki happy. De ha én csöndben vagyok, és nem szólok senkihez, akkor pontosan tudják, hogy nekik sem szabad.
Tehát az egyik oldalon van egy nagyon pontos hierarchia, egy nagyon komoly fegyelem,
igen,
de ugyanakkor nem kizárt, hogy még jól is érzitek magatokat. Tehát nincs ez állandóan ez a amiket filmekben látni leginkább, igen. Hogy az állandóan...
Az igazság, hogy igen. Ez nehéz dolog. És legfőképpen azért nehéz dolog, mert vezetőként nekem az a legnagyobb tapasztalásom ilyen szempontból, hogy nagyon kell figyelni a csapatra, hogy pontosan kell tudni, hogy én séfként lehet, hogy mondjuk háttal vagyok mondjuk a konyhának, de nekem a beszélgetésből, a kommunikációból pontosan kell tudni, hogy éreznem minden egyes rezgést. Feszült a konyha, elúszott a konyha, nem éri úton magát a munka szempontjából. Picit lassítsak, picit gyorsítsak, kicsit lazítsam a tempót, hogy mennyire feszüljenek rá esetleg szervizre. Alapból mindig, amikor szerviz van, akkor sokkal jobban, erőteljesebben, katonásabban figyel mindenki az adott feladatára. Ezzel nincsen semmi baj. Akkor nem is szeretem, hogyha szól a zene. Inkább csak a preppelés, amikor felkészülés van, akkor lehet egy picit idézőben lazáskodni, de akkor sem, de akkor sokkal jobban megengedett. Ugyanakkor vannak olyan szervizek, amikor sokkal lazább szervizet csinálunk.
Tehát szerviz az, amikor bent van a vendég, maga, és rendel, és várja, hogy elétegyik a tányért.
Igen. Azt nevezzük mi szerviz időszaknak, hogy tudjuk, hogy mikor jönnek a foglalások és az érkezések, és akkor koncentrálni kell mindenkinek. De mindig kell egyfajta nyugodtságot, mert állandó feszületben nem lehet dolgozni. Az nagyon idegölő, amikor tényleg koncentrál az ember 5-6-8 órán keresztül folyamatosan, és egy-egy hiba sem férhet bele. Aki dolgozik, az hibázik. Nekem a hibával nincsen semmi bajom.
Hányszor lehet hibázni?
Akárhányszor.
Akárhányszor?
Akárhányszor. És legfőképpen attól függ, hogy milyen hibát vét, és mennyire tudjuk azt kijavítani. Csak egy egyszerű példát mondok, nekem volt egy olyan kollégám, akivel 8 évig dolgoztam, de nem tudtam használni se a húspályán, se a köreten, se a desszertpályán, nem volt jól sehol. De emberileg egy olyan összetartó ereje volt. Imádtam a srácot. Ő volt a megbízhatóság példaképe. Ott volt mindig időben. Sosem késett. Mindig minden munkát meg lehetett vele csináltatni. Mindegy, hogy most milyen típusú munka volt, valamiben nem tudtam használni, de valamire meg nagyon jó volt. A csapat imádta. Együtt lelazultak, együtt szórakoztak. Összetartotta a csapatot, magát csak a jelenléte. És ezért én őt foggal körömmel harcoltam, és vigyáztam rá.
te olyan vagy, mint egy edző egy vízilabda csapatban, aki tudja, hogy hány emberrel lehet eredményt elérni, és tudja, hogy milyen figurákra, milyen posztokon van szükség?
Szerintem a vezető akkor jó vezető, hogyha megtalálja minden területre a lehető legjobb embert, és össze tudja kovácsolni. Uh-huh. Most már szerintem az a típusú vezető, aki narcisztikusan mondja, hogy most ez bar, és ez jobb, és ez bar, és ez jobb, az nem fogja sokra vinni, mert egy darabig még bele vannak az emberek, de utána hopp, mindenki el fog menni. Itt csapatot kell építeni. Itt barát, barátnő, pszichológus, pszichiáter, minden vagyok egy személyben, és mindenre kell nagyon figyelni, és akkor leszek jó vezető. Mm-hmm. És nem is vagyok akkor a legjobb vezető, hogyha mindent én csinálok, hanem ha megtalálom minden területre a legmegfelelőbb embert.
Mm-hmm. Itt mekkora csapatokról beszélünk egyébként, korábban vagy most a jelenben?
Most a két étteremben összesen 64-en vagyunk környékén. 60.
Ez csak a konyha?
Nem, ez
ebbe felszolgáló mindenki?
Felszolgálok iroda és takarító és minden személyzet nagyjából. Egy konyhai létszám az ilyen 15-20 fő.
Egy átlagos étteremnél?
Egy ilyen típusú étteremben, mint mi is vagyunk, mondjuk azt, hogy egy ilyen emelkedettel fine bistro vagy fine dining típusú étteremben, igen, 15-20 fő.
Hát ez már egy futballcsapatnyi ember.
Simán. És azért ott rengeteg probléma le tud jönni. És amellett, hogy séfként nekem nem csak az a feladatom, hogy a konyhát tudjam irányítani, hanem a konyha és a plac közötti, nem tudom, ellentéteket, vagy az, hogy az egészet kell átlátni ilyen szempontból, és akkor mi nem beszéltünk a gazdasági oldalról, nem beszéltünk arról, hogy hogy tudjuk ezt üzemeltetni, és egy ilyen más olyan tevékenység, amit bele kell pakolni egy vendéglátásba, az már rég erősz, hogyha ezzel sem foglalkoznék, és csak és kizárólag ilyen buróban, csak a konyhával, mert akkor nem látom, hogy mi van odakint.
Szerinted mi hozta meg azt a váltást, hogy megkerestek téged a borkonyha miatt? És akkor, ha jól tudom, akkor téged már séfnek kerestek meg, tehát konyhafőnöknek.
Tamás és Zoli, Horváth Tamás és Karolcsai Zoltán, a két tulajdonos bennük, amikor megfogalmazódott, hogy ők éttermetők, nagyon jó barátok is egyben, éttermet akarnak csinálni, és keresnek egy séfet, mindenféleképpen az volt a mondásuk, hogy ők nem akarnak séfet elhozni sehonnan, hanem mindenféleképpen a másodosztályból, vagy a második sorból akarnak valamilyen szusséfet elhozni. És ahogy mondtam, hogy abban az időszakban, amikor az Alabárdos étteremben voltam, akkor indult el a gasztró forradalom, mondjuk én Magyarországon. Nagyon sok versenyen én is részt vettem, nagyon sok barátot szereztem. És amikor én részt vettem egy versenyen, ugyan nem nyertem meg, harmadik helyzetként elutaztam Portugáliába, egy két csillagos étteremben, a Villa Gioiába. És onnan hazajöve írtam egy ilyen pici kis szőszenetet, hogy milyen volt a tapasztalat, mit láttam.
Ez mennyi idő volt, amíg ott voltál?
Nagyjából kettő hét. Szóval nem voltam túl sokat. De fantasztikus dolog volt, és az is ilyen meghatározta az életemet, és írtam egy kis bevezetőt róla, és ezt ők olvasták. Uh-huh. És nagyobb beszélgettek ugye a szakmán belül is, a Bogbistróban dolgozott a Tamás annó, a Zoli és a Bortársaságnál, a borok meg kapcsán is így volt a nagyobb kapcsolatunk, és úgy megkerestek, hogy azt gondolják, hogy esetleg van bennem ráció. Uh-huh. És én nagyon hálás vagyok nekik, hogy lehetőséget és teret kaptam.
Meddig gondolkodtál?
Nagyjából egy napig. De amikor megtudtam, pontosan emlékszem, hogy Zoli hívott föl, és én sétálgattam otthon éppen, és megkaptam ezt a hírt, akkor az volt bennem a mozgatórugó, hogy úristen, mit fogok én csinálni? Van egy biztos munkahelyem. És Attila fiatalsága volt igazán a mozgatórugó abban, hogy elvállaljam. Mert pontosan tudtam, hogy Bicsár Attila nagyon fiatal, nagyon agilis séf, hogy én mellette soha nem tudok kiteljesedni, hogyha az ő ajnékában élek, és azért próbálom majd meg a saját utamat járni, mert akkor lehetek az, aki szeretnék lenni, hogyha megpróbálom. Uh-huh. És telefélelemmel mentem el, és kevesebbet is kerestem a borkonyhába, mint szuséfként.
Mennyi volt az alabárdos időben?
Az is nagyjából egy 4 év.
Aha. De jó, de az alatt már ki tudtad nőni magad. Tehát tulajdonképpen valahol egy természetes dolog volt, hogy 4 év után előrébb lépni, nem?
Igen, de...
Még akkor is a félsz tőle. De nyilván azért vállaltad el egy nap után, mert azért igen, azt érezted, hogy ennek itt az ideje, nem?
Hogy mi lenne, hogy én lennék a séf akár az alabárdos étteremben, de hát Attila annyira fiatal volt, annyira rá volt építve, és tudtam, hogy az alabárdosban nekem abból a szempontból nincs jövőm, hogy nem lehetek sosem elsődrangú séf.
Jó, csak ugye ez azért is nagyon érdekes, mert nagyon sok cégnél előfordul az, hogy valaki egy bizonyos vezetői szinten nagyon jó, és a következő már nem. mert ott már nagyobb a felelősség, ott már feladatokat kell delegálni. Tehát ezer oka lehet annak, hogy egyel magasabban valaki már nem működik. Tehát ez mindig egy fontos döntés. És itt, hogyha te vagy a séf, te vagy a konyhafőnök, akkor nyilvánvalóan az egy nagyon nagy kabát. Akkor nincs fölötted valaki, akitől megkérdezd, aki elvigye a balhét, aki rendbe tegye, hanem akkor tessék, akkor te vagy a főnök. De nyilvánvalóan volt benned azért vágy, meg igényesség, szakmailag is és emberileg is, ja, hogy persze, ebbe belelépjél. Tehát...
Én örültem neki, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, szóval félelem értsen, és nem is azért volt bennem félelem, hogy nem fogom tudni megcsinálni, bár abban az időszakban én azt gondolom, hogy tele gátlásra, frusztrációval vágtam neki, hogy mert hol tudok én csapatot építeni, hisz sosem kellett, Attila megcsinálta helyettem, vagy olyan döntéseket hozni, amit esetleg Attila meghozott, de nekem mondjuk nem kellett meghoznom. Viszont itt az lehetek, aki akarok. De ez viszont nagyon fontos, hogy Tamás és Zoli szemébe olyan vezetőket kaptam, akik szintén a vendéglátásban dolgoztak. Pontosan tudták azt, hogy miről szól a vendéglátás, és nem csak a számok szempontjából néztem mondjuk az a globál üzleti vállalkozást, és így nekik volt egy konkrét elképzelés, hogy mit akarnak csinálni. És akkor én elkezdtem bólogatni, hogy akkor én megcsinálom azt. De utána én szépen lassan alakítottam a saját kis világom felé az egész éttermet.
Így lett a nagy krumpliból kis krumpli?
Igen, pontosan. És mindig a fejemre korintottak, hogy hát ezt, mi nem ezt akarjuk. Mondtam, hogy jó, jó, semmi gond, oké, akkor lesz nagy krumpli. Aztán megint lett kis krumpli. És ezt 3-4-szer megcsináltam velük, és aztán mondták, hogy jó, hagyjuk ezt a csávót, hadd dolgozzon. Nem. És akkor innentől számítható az, hogy a borkonyha erőre tudott kapni. De hát ahogy mondtam, Tamás és Zoli benne voltak a vendéglátásban, napi szinten az étterem része voltak, nem az volt, hogy tulajdonosként otthon ülnek, hanem aktívan dolgoztak a szervizben, részese voltak a szerviznek. Ilyen szempontból nagyon könnyű volt, mert megvehettem alapanyagokat, hibázhattam, fölépíthettünk közösen, lehetünk egy ilyen kísérletező konyha, amit én imádtam, de én minden egót lepakolva belepakoltam nagyon-nagyon sok munkát, heti 6-7 napot.
Emberileg, meg vállalkozás szempontjából, akkor, és meg az idő azt hiszem, hogy ez bizonyítja, hogy te alkalmas vezető vagy, tehát te vezető típusú ember vagy.
Most már azt gondolom, hogy igen, nagyon sokat tudtam én is tapasztalni, és nagyon jó volt minél több emberrel epeti beszélgetni, kommunikálni, dolgozni együtt. És lehet, hogy furcsa dolog, de szerintem a televízió világa is nagyon sokat adott nekem a kommunikáció szempontjából, mert nagyon sok különleges emberrel, vagy akár érdekes ember figurával ismerkedtem meg, és hogy ott tudok esetleg hatást gyakorolni emberekre, vagy emelni őket, vagy egy picit támogatni, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy az idő engem igazol, hogy igen, valamilyen szinten tudok foglalkozni az emberekkel, és meglátom bennük azt a fajta világot, amit még ők maguk sem látnak saját magukba. Uh-huh. És lehet, hogy ez a fajta képesség minden szerénység nélkül, és nem is szeretek erről beszélni, jobban szeretem, hogyha maximum más beszél rólam, de hogy kimerjem mondani azt, hogy igenis látom az embereket, és érzem az embereket.
És az a része mikor tudatosodott benned, hogy ez a televíziós dolog, ez nagyon-nagyon nagy erő a brandépítés szempontjából. És itt nem csak a személyes brandedről van szó, hanem az éttermeid brandjéről is szó van. Mert ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozások világában.
Hogy a fenyében, persze. Én lehet, hogy egy kicsit a Zoli és a Tamás szemszögében nézve nem biztos, hogy annyira jó, hogy ennyire hozzám kötik mondjuk egy nem tulajdonos szinten mondjuk egy éttermet, de ezáltal be vagyok biztosítva, hogy mindjogat fogok dolgozni közösen velük. Ezt meg csak így viccesen jegyzem meg. De az tényleg nagyon fontos volt az életemben, hogy én 2016-ban kaptam az első felkérést forgatás szempontjából, és én nem is azért vállaltam el, hogy már milyen jobb rendet fogok építeni, és ilyen tudatosan nem foglalkoztam, és most sem vagyok azért ennyire tudatos ilyen szempontból, hanem hogy a saját kis életemet abban a szempontból tudom megváltoztatni, hogyha az embereket meg tudom mutatni, vagy kicsit meg tudom változtatni, hogy figyeljetek, nagyon sok olyan alapanyag van, amit mi nem próbáltatok, nagyon sok technológia van, amit nézzetek meg akár otthon, ezáltal sokkal jobb vendégkör tudok kialakítani, mert az emberek otthon látva, vagy tapasztalva, vagy kóstolva nyitottabbak bizonyos ízekre, technológiákra, alapanyagok megkóstolására. Uh-huh. És nem csak az a 30-50 receptet kell használni egy évben, hanem nyitottabbak az emberek. És ilyen szempontból vállaltam én el. És azt, hogy persze, nagyon sok hozadékod ad a televízió, mert ismertebb vagy. Forog a brand, forog a neved, forog az étteremnek a neve, az mindenféleképpen jó, de ettől még nagyon sokat kell dolgozni. Az, hogy van egy branded, az még nem tartja el az éttermet magát.
Hát persze, az addig jó, hogy bejön a vendég, de hogyha nem jó a konyha, meg nem jó az interiőr, akkor másodszor már nem fog jönni. Ugyanakkor ugyanez a veszélye a televíziós műsornak is. Ha te ott nem vagy szimpatikus, akkor azt fogják mondani, hogy hát ennek a baromnak az éttermében a lábam be nem teszem.
Tehát... De látom, ilyen furcsa, hogy nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki barom, csak azért mondom ezt, akkor sokkal többen követik, mint aki jó fej. Ez egy ilyen nagyon furcsa világ.
Mert kíváncsiak rá, de nem biztos, hogy bemennek az éttermébe, nem?
Az lehet. Csak akkor milyen szempontból mi a jó brand? Hogy én barom vagyok, de nagyon sok követőm van, vagy jó feje vagyok, kevesebb követőm.
Hát attól függ, hogy miben utazol. Influencer vagy séf. Nyilván a tulajdonos társaid, mert ugye a textúrában már tulajdonos is vagy, azt mondanák, hogy figyelj, Ákos, tök jó az a tévéműsor, csak nem jön be senki az étterembe, nem kéne ezt valahogy másképp csinálni, tehát azért az nem lenne a szerencsés. Gondolkozol egyébként ilyen módon vállalkozói fejjel? A saját megjelenéseidről?
Egyre jobban most már tudok vállalkozói fejjel gondolkodni. Eddig is tudtam, mert én azt gondoltam, hogy Tamás Zoli személyébe olyan vezetőtársakra lehetem, akik maximális bizalommal voltak felém a kezdetektől. Ezáltal mindig a döntéseket közösen hoztuk meg. Minden gazdasági döntésben részese lehettem. Lehet, hogy nem voltam még akkor tulajdonos, csak egy séf voltam, de nem akartak kizárni, és pontosan elmondták, hogy mit miért. Ezáltal én is tulajdonosi szemlélettel vezettem már magát a Borkonyhát is, és miután megkaptam a lehetőséget, hogy a textúrában már tulajdonosként is részese lehetek, így még erőteljesebben ebben a tulajdonosi szemlélettel építem a saját kis brendemet, és az egész étterem életét így akarom fölépíteni. És ezt a fajta világot akarom átadni az én helyetteseimnek is, hogy egy bizonyos szint fölött neked már nem alkalmazottként kell gondolkodnod, hanem hosszú távon kell gondolkodnod, nem most kell neked nagyon jól sokat keresned, hanem építs föl a kis így brendedet, vagy a kis életedet, ami által majd el tudsz érni nagyobb sikereket, amitől esetleg a cégcsoporton belül nagyobb lehetőséget kapsz, saját vállalkozást tudsz indítani, vagy közösen nyitunk még egy valami üzletet, ahova már te esetleg egy vezetőként tudunk téged delegálni. Szóval ilyen szempontból tudatosan építem most már én is, így jobban belelátom ezt a gazdasági oldalt is, igen.
Hogy éltétek meg a nagyon nagy sikert? Az egy vállalkozás, mindig egy ilyen kritikus pont, hogy fú, tök sikeresek vagyunk. Ugye a vendéglátásban megkap egy étterem egy Michelin csillagot. Ugye sok olyan étterem van, aki eleve nem is pályázik rá, mert egy étterem utána tönkre tud akár menni. Mert hogy húha, és akkor meg kell felelni, meg húha, fölértünk, meg most már minden nap vasárnap van. Szóval az a sportban is, meg az életben is egy nagyon fontos dolog, az ember a sikert a helyén tudja kezelni. Azt ti hogy oldottátok meg?
Jaj, annyira nehéz így visszagondolva, most már így 10 éve vagyunk Michelin csillagosok. Azért mi vagyunk az egyetlen olyan magyarországi étterem, aki ugyanazzal a csapattal, ugyanazzal a személyzettel, ugyanazzal a tulajdonossal, ugyanazzal a séffel 10 éve őrizik a csillagot. Vannak persze régebb csillagos étteremek, de ott már sok minden váltás.
Csak hogy egy jelen példát mondjuk volt a Tanti, amelyik azt hiszem egy év múlva is veszítette.
Igen. Sajnos van ez a világ is. Mi amikor a Borkonyát megnyitottuk, akkor nagyon sikeresek voltunk. Olyannyira voltunk sikeresek, hogy amikor rólunk megjelent egy cikk a New York Times-ba, hogy Budapest valami 36 óra címmel, akkor nagyon elindult így a szárnyalásunk, és a nemzetközi vendégek nagyon sokan jöttek. Úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen 30-40 fős, mondjuk az étterem, a Borkonyha, általában ott leültetünk A, B, C ültetést, 80-120 fő vendéget egy este alatt. Uh-huh. És elküldtünk naponta 100-at. Szóval ilyen szinten több hónapra előre kellett foglalni hozzánk. Szóval ilyen szempontból mi már a Michelin csillag előtt is egy felkapott étterem voltunk. Amikor megkaptuk a csillagot, úgyhogy mi nem akartunk csillagot, vagy nem volt ez kimondva, sosem voltunk az étterem, mi voltunk az első bisztró jellegű étterem, aki kaphatott ilyen elismerést, eddig csak mindig a fine típusú éttermek kaptak meg. De akkor annyi olyan szinten felrobbant a foglalási rendszerünk, hogy szinte sorokban álltak kint az emberek, és nem tudtuk már ezt mi kezelni. Hogy úristen, mekkora az érdeklődés, televíziók, forgatások, interjúk, és minden, ami ehhez hozzátartozik. Nekünk egy fél év kellett, amíg le tudtunk nyugodni. És nem akartunk semmit változtatni, nem akartunk árat emelni, nem akartunk azért abroszlatni az étterembe, mert rögtön jöttek a negatív kommentek is, hogy ez a csillagos hely, hát nincsen labroszt. Hol van, miért így csinálják, miért nem úgy csinálják. Szóval ezt így levetkőzni, és annyira görcsös tud lenni az ember, hogy meg akarsz felelni ilyen szempontból. Egy nagyon hülye dolog, hogy kapsz egy plesnit, és akkor az nem plesni, hanem az egy hatalmas nagy kőhegy, tömb, amit cipelned kell. És nekünk fél év volt az, hogy gyerekek, álljunk, hogy mi nem akarjunk megfelelni senkinek. Mi csináljunk azt, ami mi vagyunk, amit mi tudunk. Ezért kaptuk. Nem azért, hogy most minél változzunk, vagy sem.
Igen, hát de ez, pont erről beszélek. Tehát ez egy nagyon nehéz ügy. Vállalkozóilag is, emberileg is, szakmailag is.
Minden szempontból is. Én azt gondolom, hogy tényleg sokkal nehezebb megtartani egy csillagot, mert nem, mint egy olimpiai bajnok. Ha én olimpiai bajnok voltam, akkor benne van az a kétel, hogy majd x év múlva megint olimpiai bajnok akarok lenni. És a vendéglátásban a Michelin csillag minden évben meg kell azért vívni a harcunkat, hogy ne veszítsük el, mert bármikor elveszíthetjük.
És az, hogy elveszíted, az nem azt jelenti, hogy most már nincs plecsnit, hanem az egy nagyon nagy negatív. Tehát ott valami nagyon rosszul megy, hogyha elveszik. Tehát az akár tönkre is teheti az éttermet.
Maximálisan is ilyen szempontból egy csillag lehetett teher egy séfen, az állandó megfelelési kényszer, az állandó toppon levés azért nagyon sok energiát el tud venni egy emberből. És ezt meg kellett tanulni jól kezelni számunkra is.
Ha már az energiáról beszélünk, egyszer állsz helyt két étteremben, egy családban, egy televíziós világban, egy podcast világban. Azért az egy nagyon komoly erény, hogyha valaki ezeket egészséges módon tudja üzemeltetni és működtetni, úgyhogy mindenhol boldogság legyen. És azt hiszem, hogy ez minden vállalkozónál előbb-utóbb fölvetődő probléma, hogy tud egyszerre több dolgot egészségesen csinálni. Te ezt hogy csinálod? Hogy tudom, tanultad ezt meg?
Tudom, mi a legegyszerűbb dolog? Az, hogyha kiveszem ebből az egészből az egót. És nekem ez a tapasztalatom, hogyha egocentrikus vagyok, és én akarok mindenhol a rivalda fényben lenni, akkor ezt nem tudom csinálni, akkor beletörik a bicskám. Ha kinevelem azt a generációt, aki azt a fajta szemléletet, azt a fajta emberi morált, vagy nem tudom, képvisel, amit én vagyok, akkor sokkal könnyebb. És én ezt az utat választottam, hogy olyan csapatot tudtam összeállítani, mint a borkonyában, mint a textúrába, hogy nyugodt szívvel tudom őket ott hagyni, nyugodt szívvel tudok mással is foglalkozni, és ki tudom azt mondani, hogy attól még, hogy én nem vagyok jelen, attól még sikeresen működhette valami. Hisz én összeadtam az alapokat, arra lehet építkezni, a szemem ott van, a kontrollt mindig megcsinálom, rengeteg időt, energiát szánok mondjuk a hétköznapokba, és igen, 24 óra, az 24 óra nekem is, csak kérdés, hogy az ember hogy tudja ezt felosztani, és én most már nagyon figyelek arra, hogy mennyire tudok feltöltődni, mennyire tudok a családdal foglalkozni, de emellett én továbbra is egy séf vagyok, aki a két étteremnek az életét igazgatja egy podcasttal, egy oktatással, egy előadással, bármi kapcsán. Ez mind ennek az egésznek a nagy része.
Mennyi időt töltesz az éttermekben?
Ez változó, ezt nem tudom neked így konkrétan megmondani. Szinte majdnem minden nap benn vagyok az étteremben. Az lehet, hogy most nem 6-8
vagy az egyikbe, vagy a másikba, vagy?
A borkonyhában most kevesebbet vagyok, ezt be kell, hogy valljam. Ott azért Puskás Csabi a head chef-em, ő, aki nálam volt tanuló, és most már maximális bizalmat élvez, és simán azt tudom mondani, hogy mindenfajta erény most már őt illeti, mert tudta továbbvinni. A textúra még a fiatal gyermek, azért ott sokkal több figyelmet kell még összerakni, fiatalabb a csapat, ott még vannak azért hullámvölgyek, és ezeket jól lenne minél jobban lesimítani, hogy egységes tudjunk maradni, de hál' Istennek fantasztikus most az új csapatom, és nagyon lelkes, nagyon fiatalok, és talán több időt töltök ott most jelenleg.
Kezdesz átalakulni ilyen, nem is tudom, hogy mi a jó szerint, a corporate chef, vagy ez egy ilyen supervisor chef, vagy nem tudom, erre a jó, mi a szakmai kifejezés, aki inkább az új kreációk, az új étlap, stb., de a napi konyhai verkliben már nincs benne?
Igen, én szándékosan is szeretném az életemet így felépíteni, azért lassan én is 50 éves vagyok. Nekem sem az a célom, hogy 60-65 évesen még mondjuk a tűzhely mögött legyek, ami nem azt jelenti, hogy nem vagyok ott, csak nem napi szinten. Így ezeket a feladatokat most már az én head chef-eim viszik el, és ahogy te is mondtad, igen, nekem most már teljesen átalakult a szerepem, és ezért mondtam, hogy az egót ki kell ebből venni, hogy meg a saját vezetőmnek is el kell látniuk, akármit csinálnak. Ha az étterem rohadt jó, engem vesznek elő, ha az étterem nagyon rossz, engem ezt vesznek elő. Szóval ezeket is fel kell tudni dolgozni, hogy ezt a fajta, hogy mennyire tudok megbízni valakiben, mennyire tudom átadni a tudást, és szerintem vezetőként az engem emel, hogyha olyan maximális jó csapatot tudok összeadni, olyan vezetőket tudok kinevelni, ami a későbbiekben majd akár a vendéglátásnak a, nem tudom, az erős magját fogja majd képezni, az nekem ilyen szempontból boldogság. Uh-huh. Ezért mondom azt, hogy az ego a legnagyobb ellenség egy vezetőnek.
Jól vagy most?
Én azt gondolom, hogy maximálisan. Lehet, hogy egy kicsit fáradtan, lehet, hogy jó lenne, hogyha 36-48 óra lenne egy nap, de azért igyekszem azt, hogy mindent belepakoljak, mindenfajta munkát.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen.
Önök Sárközi Ákost hallották, remélem, hogy tanulságos volt ez a beszélgetés, és élvezték. A podcast sorozatunkat megtalálják a YouTube-on, a Spotify-on és az Apple-on. Tartsanak velünk legközelebb is. Ez volt tehát a Business Flow 8 üzleti közösség vállalkozás fejlesztési podcast sorozata. Business Flow 8, ahol üzletelni élmény.